mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, fülem legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félek téged. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a jelenlévőket is, meg azokat is, akik most a készülékeken követnek bennünket. A mi Istenünk dicséretét kezdjük énekléssel, és azt a Zsoltárt énekeljük, amiből az igés köszöntő is elhangzott, ez pedig a 130. Zsoltárunk első verszaka, így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltunk. Foglaljuk el helyünket, és énekszóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 345. dicséretünket, a 345. dicséretünknek mind a 4 verszakát. Így kezdődik, Im nagy Isten most előtted szívem kitalál.
Mert a téged, mit sem volt.
ami segítségünk és mostani együttlétünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra való válaszolni. Ötödik úrnapja. Mivel tehát Istennek igazságos ítélete szerint megérdemeljük az ideig és örökké tartó büntetést, van-e valami lehetőség arra, hogy megszabadulhassunk e büntetéstől, és ismét kegyelembe juthassunk? Isten azt akarja, hogy igazságosságának elégtétel adassék. Ezért vagy önmagunk, vagy valaki más által kell annak tökéletesen eleget tenni. Vajon mi magunk eleget tehetünk-e? Semmiképpen sem. Sőt, még naponként szaporítjuk is a bűnt. Hát van olyan teremtmény, aki eleget tehetne érettünk? Nincs. Mert elsősorban Isten nem akar más teremtményt megbüntetni azért a bűnért, melyet az ember követett el, másodszorban meg egy teremtmény sem vehetné magára Isten bűnért való örök haragjának súlyát, sem más teremtményt nem szabadíthat meg attól. Milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk? Olyat, aki valóságos és igaz ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, vagyis aki egyszer s mint valóságos Isten is. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Máté szerinti evangéliumból. Máté szerinti evangélium 18. fejezetéből, 18. fejezet 21. versétől a fejezet végéig, 35. versig. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért kérem, hogy ülve, de nyitott fülle és szívvel hallgassuk Isten üzenetét. Itt szólt át hozzánk a Máté szerinti evangélium 18. fejezete 21. versétől Isten ígyet üzenet. Akkor Péter odament hozzá már, mint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is. Jézus így válaszolt, mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzá kezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte és így esedezett, légy türelemmel irántam és mindent megfizetek. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta is, elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozott. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amit én is megkönyörültem rajtad. És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátott. Mindenki az ő testvére. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkbe fogadását. Amen. Hagyjuk meg fejünket. Urunk Istenünk, mennyei felséges édes atyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, bizony ez a történet is emlékeztet bennünket arra, hogy bűnöket halmoztunk fel, sőt, ebbe születtünk bele. És ahogy az ige mondja, ezt még napról napra szaporítjuk is. És ez az, ami elválaszt tőled teljességgel. Nem hagyja, hogy veled kapcsolatban legyünk. És Urunk, azt is tudjuk, hogy nem te voltál az, aki elzárkóztál tőlünk, hanem mi vagyunk azok, akik elszakadtak tőlünk, tőled. És ez a fal, ez a minket tőled elválasztó fal, ez bizony ott van ma is. Hadd köszönjük meg neked mégis, Urunk, hogy te voltál az, aki értünk jöttél. Úgy, mint ebben a történetben is elengedted a tartozásunkat. A legnagyobbat, a kifizethetetlen. Hiszen nem lett volna elég időnk, jó cselekedetünk, bármiféle jó téteményünk, hogy valahogy kiegyenlítsük ezt a mérhetetlen nagy tartozást. Urunk, tudjuk azt, hogy bizony ez csak eltörölni lehetett. Köszönjük neked, Urunk, hogy megtetted mindezt Jézus Krisztus által, aki oda szegezte a keresztpálra minket terhelő adóslevelünket, érvénytelenítette azt, és így eltörölte azt az útból, hogy megint csak hozzád szabad útunk legyen, hogy veled így örökkévaló tartó kapcsolatban lehessünk. Köszönjük neked ezt, Urunk, hogy megint te voltál, aki előbb cselekedtél. És bizony, ez így független mindentől, de milyen jó, hogy ebből a kegyelemből mi is úgy élhetünk, hogy ezt a bocsánatot, a megbocsátást odaadhatjuk másoknak. Minket megbántóknak. Így kiegyenlíthetjük az adóslevelet, amit velünk szemben halmoztak fel, és valóban helyre állhat a kapcsolat így másokkal is. Urunk, arra kérünk, hogy ma taníts erre bennünket igéből. Tudjuk nagyon jól, a világ nem ezt tanítja, de neked egészen más a törvényed. Az Isten országának törvénye homlok egyenes szembe van a világéval. Urunk, arra kérünk, hogy mélyítsd ezt bennünk el, ezt az üzenetet. Legyen ez a mindennapjaink része. Hogy feléd is bocsánatot tudjunk kérni, azért a sok felhalmozott vétkekért is, amit velem szemben, veled szemben halmoztunk fel, és hogy valóban megbocsátást tudjunk gyakorolni a másikkal, testvér felé is. Kérünk, Jézus Krisztus nevében, légy velünk, szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket. 172. dicséret egy énekvers így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, seredelem. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Máté szerinti evangélium 6. fejezetéből, a Máté evangélium a 6. fejezetének a 14. verséből. A következőképpen szól ez Jézus Krisztus szavai ezek. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Foglaljuk el. Kedves testvérek, ilyenkor évelején is ez általában a január utolsó vasárnapja szokott lenni, amikor végigvesszük az elmúlt évnek a dolgait, lezárjuk a pénzügyi számadásunkat, és előre gondolkodva már elkészítjük, hát ez kötelezés bennünket arra, hogy készítsük el a költségvetésünket, de nem csupán anyagilag gondoljuk át a gyülekezetnek a lehetőségeit, és az előre várható a jövőbeli lehetőségeket is, hanem mindig missziói szempontból is áttekintjük az évet. Tehát számot vetünk arról, hogy mi az, amit sikerült elérnünk, mi az, amit előre kitűztünk, terveztünk, és azt megvalósítottunk, esetleg mi az, ami elmaradt belőle, vagy mi az, ami akár előnket felülmúló módon is mégiscsak sikerült megvalósítani. És ilyenkor természetesen előre is gondolunk az új esztendőre, és amikor megírjuk a missziói munkatervet, ebben nagyon sok konkrét időpont is és esemény is belekerül, de úgy is átgondoljuk, hogy mi az, ami jellemezze ez az évünket, így szoktuk ezt mondani, legyen a gyülekezetnek éves vezérigéje. Tehát ezek alá soroljuk be a különböző alkalmainkat is, azoknak a tematikáját, a gondolatait, hogy ez az, ami különösképpen is vezessen bennünket ez évben. Missziói bizottságban úgy láttuk ezt, és különböző jelzéseket is kaptunk erre vonatkozólag, hogy igen, ide kellene most visszatérnünk. Egyrészt az Isten bocsánatából élőek vagyunk, mert az élő Isten így döntött, hogy az embernek megbocsásson, és hát elhengerített valóban minden akadályt annak útjából, hogy vele, az élő Istennek újra közösségbe lehessünk. Olyan csodálatos módon fogalmazta meg az imádságban, és említette már ezt az igét Pál apostolnak a korosítai levelében, olvassuk mindezt a 2. fejezet 14. versében a következőképpen. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztpályán. Olyan tömören és egyszerűen mondja el azt az értünk hozott áldozatot, és röviden mondom, Istennek a megbocsátását a mindenkori ember felé, az ember felé, hogy mondjam ezt így. Hiszen ott volt az a bűn, ami elszakított bennünket az engedetlenség Istentől, és ez olyan falat képez, de így is mondhatnánk, olyan szakadékot, amit lehetetlen áthatolni. Tehát nem lehetünk az élő Istennel közösségben enélkül, és ő volt az, aki mindezt rendezte nekünk. Nagyon érdekes ennek az igének a megfogalmazása, egyfajta, hogy mondjam, így pénzügyi teljesítés, milyen érdekes, hogy így is gondol erre az igénk, sőt, a hosszabb felolvasott történet és az adószolga története, hogy tulajdonképpen Istennel szemben adósságot hallgatunk föl. És sajnos sokak életében ma is ez élő valóság, amikor láthatják, és most a pénzre gondolok, hogy milyen az, amikor valaki adósságot hallgat föl. És különösképpen, hogyha nagy adósságot hallgat föl. Egy idő után azt érzi, hogy szokták így mondani, adósság spirálba kerül, és ebből nincs igazán kitérés, kikerül. Ilyenkor egyet lehet valóban, hogy elengedik az adósságot, vagy az adósságnak egy részét. Bizony még a világi életben is tapasztalunk ilyet, voltak ilyen időszakok. De ugyanez a helyzet ezzel a képpel élve, hogy mi az Istennel szemben adósságot, a bűnnek az adósságát, engedetlenségünknek az adósságát halmoztuk föl. És milyen is ez az adósság? Kifizethetetlen. Mit is lehet vele tehát tenni? Azt, akivel szemben felhalmoztuk, az elengedheti ezt az adósságot. És bizony az adószolga történetében Éppen ezt látjuk. Milyen az, amikor elengedik valakinek az adósságát. És hát éppen talán ez nincs benne a történetben, hogy ilyen öröm kéne, hogy átjárja annak a szívét, akinek elengedik minden adósságát. Mert hát ez a történet, ahogy hallottuk, ez a hosszabb történet nem úgy folytatódott, hogy miután elengedték minden adósságát ennek a szolgának, azt a mérhetetlenül nagyot, azt a kifizethetetlenül nagyot, akkor oda ment a többiekhez, akiknek kisebb adósságuk volt, jóval is kifizethető, és belátható, és törleszthető, és mondta volna azt, hogy igen, elengedem a te adósságodat, mert nekem mérhetetlenül nagy adósságot engedtek el, ezért az kötelez engem hálára és örömre, hogy így tegyek veled is a másik felé. Hogy azokat a kisebb adósságokat, értsük, a velünk szemben elkövetett védkeket, azokat pedig el tudjam engedni. Hiszen bennem van a hála és bennem van az öröm, nekem a legnagyobbat, a kifizethetetlenül nagy adósságot engedték el, törölték el véglegesen. Kedves testvérek, tehát ebben az évben ez az ige lesz a vezér igénk, amit innen a Máté evangéliumából, 6. fejezet 14. versből elolvastam. Hagy olvassam el még egyszer. Jézus Krisztus szavai ezek, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Hol is hangzik el mindez a mondat? Nem is akármilyen helyen. És egyáltalán nem lényegtelen az, hogy ezek az igék ilyen sorrendben következnek egymás után. Hiszen ha belelapozunk a Bibliánkba, itt a mi atyánk imádságát találjuk. Amire az Úr tanított bennünket. Amit a legtöbbször, akár egészen kicsi kortól elmondtuk már életünkben. Amiben ott vannak a legfontosabb kérdések. És van egy nagyon érdekes része a minket érintő kérdéseknek, mert az első része a mi atyának arról szól, hogy Istennek jöjjön el az országa, meg az ő akarata legyen meg. És utána pedig jönnek ezek az úgynevezett mi kérdések, hogy a mi mindennapi kenyerünket adja meg, ezt kérjük imádságban. És ehhez kapcsolódik, hogy a mi mindennapi bocsánatunk, bizony így is lehet ezt érteni, az is legyen meg. Egyszer, aki az élő Isten közelébe kerül, mindenképpen bocsánatot kell, hogy kérjen. Úgy is mondhatnánk, ez a nagy megbocsátás, ez a nagy elengedés. Enélkül nincs az élő Isten. Amikor rádöbben az ember arra, hogy eddig Isten nélkül érte, lelkileg szegény voltam, sőt, a Biblia így beszél erről, lelki halott voltam. Szükségem van a vele való kapcsolatra, hogy élhessek. És bizony, jelenti az örök életet, de jelenti, hogy mondjam így, az itt a Földön lévő biológiai életünknek is az egészen más minőségét. Ennyivel másabb úgy élni ezt a földi életet, és hogy mondjam így végigélni, hogyha az élő Istennel személyes kapcsolatban vagyok. Megbocsátottam bűneim a múltam, és sokakat bizony ez nagyon terhel. A személyes beszélgetésekben ez oly sokszor kiderül. És nincs meg bennem az a fajta reménytelenség és sokszor félelem, ami az Isten nem ismerő emberben ott van a jövőt illetően. Mert az élő Isten kezében van ez is. És milyen csodálatos ajándék, hogy élhetek teljesen a jelenben. Nem kell, hogy kísértsen a múlt, és ott legyen sokféle visszahúzásával, és ne legyen ott a félelem a szívemben, meg a reménytelenség. Kedves testvérek, hol is hangzik el tehát ez az ige? Miután Jézus Krisztus megtanította ezt az imádságot, a legfontosabb kérdéseket, ami az élő Istentől kérhetünk rá vonatkoztatva is, meg a mi dolgainkra vonatkoztatva is. És bizony benne van ez is, hogy a mindennapi kenyért, a testi táplálék, és bizony ez sok mást is jelenthet, jelentheti az anyagi biztonságot is, jelentheti még akár azt, hogy szeretteim körében élhetek is, ki lehet ezt és ki bővíti az ige. De ott van ez is, hogy a mindennapi bocsánat is az enyém lehet. Szüksége számomra. Enélkül nincsen igazán élet. És hagyd mondjam, hogy nincs emberi élet. Abban a minőségében, ami valóban az embert megilletnél. És milyen érdekes, utána a Jézus Krisztus rögtön vissza is tér erre. Hiszen ahogy befejezi a mi atyánknak a tanítását, akkor rögtön ez a mondat hangzik el, amit felolvastam. Hogy olvassam fel még egyszer? Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Különbséget tesz a Biblia bűn és vétek fogalma között. A bűn az a fajta adósság felhalmozás, amivel Istent sértettük meg. Amit nem lehet jó cselekedetekkel jóvá tenni. Nem lehet kiegyenlíteni. Hogy is hangzott el ebben a példázatban, amit végigolvastuk, itt szoktuk emlegetni a gonosz szolga példázatával. 10 000 talentum volt az adósság. Ez egy mérhetetlenül nagy összeg volt. Kifejezhetetlen. Hogy mondjam így, megfizethetetlen, visszafizethetetlen. Kiegyenlíthetetlen. Bizony egy talentumnyi is ezüstben mérve majdnem 50 kilót nyom. Ha ezt beszorozzuk 10 000 talentummal, ez egy lehetetlenül nagy. Soha, főleg nem egy emberi élet alatt ezt visszafizetni nem tudta volna. Talán egy kicsit, de nem biztos, mintha Jézus túlozna is, mintha kicsit karikírozná ezt a fajta magyarulságot. De én azt is hiszem, hogy nem így van. Valóban ilyen nagy az az adósság. És az Isten ismerő ember már tudja, hogy ez valóban így van. Mert az kifizethetetlen. Az a bűnmennyiség, maga a bűn, az Istentől elszakított állatot, ami elválaszt az élő Istentől engem, azt valóban csak eltörölni lehet, azt valóban csak elengedni lehet, és utána arról többé meg nem emlékezni lehet, mert azt nem lehet kiegyenlíteni. Kedves testvérek, tehát a Biblia különbséget tesz a bűnfogalma és a vétek fogalma között. A bűn az ilyen, azt csak eltörölni lehet, azt csak elengedni lehet. És az élő Isten, Istenünk az valóban így tett Krisztusban, Krisztusért, az embernek elengedte a bűn adósságát, azt a megfizethetetlenül nagyot. De mindez csak azokra érvényes, akik már Krisztusban vannak, akik Krisztusban hisznek. A lehetőség, a felkínált kegyelem az ott van mindenki számára. De ezzel élni kell. Itt is mond ez a szolga, amikor odaborul az ő ura elé, légy türelemben, megfizetem neked az adósságot. Mert számon kérte az Úr, az élő Isten. Fizesd meg nekem, amivel tartozom. És bizony így lesz ez az élő Isten színe előtt, amikor számot kell majd adnunk, számon kér bennünket. Fizesd meg, amivel tartozom. És mit is tesz, miután könyörgött ez a szolga az élő Úr, elengedte az adósságot. Csak is így lehet eltörölni azt a mérhetetlenül nagy adósságot. Kedves testvérek, aki Jézus Krisztusban van, és majd az élő Isten szín előtt számot kell adni mindenkinek, az majd erre fog tekinteni. Az élő Úr is, az élő Isten is erre fog tekinteni, hogy Krisztusban eltöröltetett az a megfizethetetlenül nagy adósság, ami bennünket az élő Istentől elválasztja. És a másik fogalom, a véteknek a fogalma, az pedig azt jelenti, hogy még így mondom, a megigazuló Krisztusban lévő ember is vétkezhet az élő Istennel szemben. Hagyjam még csak egy bibliai példát, jól ismerjük őt, Dávid király, Izrael második nagy királya. Milyen csodálatos bűnbánó Zsoltár az 51. Úrvacsora vételek előtt szoktuk ezt olvasni. Hiszen hallom, az ige is erről tesz bizonyságot, ő egy megigazított életű ember volt. Ő az élő Isten szeretetéből élt, az ő kegyelméből. Mégis, mi történt? Rálépett a vétkeknek az útjára, és azok elsorolták. És amikor ezzel szembesült, akkor pedig mérhetetlenül bántotta mindezt az élő Istennel szemben ment, és nagyon sokakat is, nem csupán megbántott, volt, akit megölt. És ezeket rendezni kellett. Látjuk ebben a Zsoltárban azt a fajta szörnyű összetöretezettséget, ahogy a hívő ember odállhat Isten színe elé, amikor vétkeket követel. Mert ettől nem mentes, mondom, a Krisztusban élő ember sem. Milyen jó, hogy Isten a megújított lelkiismeretet által figyelmeztet sokszor az elkövetett bűneit. És mégis belecsúszunk bűnökbe, és mégis elkövetünk vétkeket. Tehát különbség van a bűn és a vétek fogalma között. A bűn az valóban az a végtelen nagy adósság halmaz, amit mi jóvá tenni nem tudunk, csak eltörölni, elengedni lehet. Kedves testvérek, mit is tud tenni tehát az élő Isten kegyelmében élő ember? Az, hogy szüntelenül örvendezik ennek a nagy adósság elengedésnek. Hogy is mondtuk, eltörölte az útból a mi adós levelünket, ami az élő Istentől elválasztott. Kolossi levélből felolvastuk ezt az igét. Oda szegezte a keresztvára. Eltávolította az útból. Érvénytelenné tette azt. Valóban egy érdekes kép. Voltak, akik még láttak ilyet, talán fiatal korukban, hogy az érvénytelenített számlát a boltokban egy kicsike kis valami fadarabkába egy szegre szúrták rá, és azt jelentette, hogy ez rendezve van. Ugye azt már nem kell számon kérni. Az már ki van egyenlítve. Emögött a képünk, ez a nagyon régi fogalom van, és ez a nagyon régi gyakorlat van. De mit is jelent tovább ránk nézve ez az ige? A következőt olvastuk, és hagyj olvassam egy igével tovább is. Bár ezt nem jelöltük ki, de szoros folytatás van mindennek, amit itt olvasunk. Tehát, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát, mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiket. Vétkeitek. Mit olvasunk ki? Talán rögtön első hallásra úgy tűnhet, hiszen végig beszél mindez Jézus Krisztus. Ha mi nem tudunk vétkeket elengedni a másikkal szemben, akkor bizony ez annak függvénye lehet, akár nekünk sem bocsát meg, ami mennyei atyánk. Az első olvasat, ahogy ezt a két igét egymás után olvassuk is, vagy mondjam, amit sokan fönnakadtak már itt ezen a két igén, és elgondolkoztak mindezen, nem véletlenül mondja ezt így Jézus Krisztus. De a Szentírás egész összefüggésének fényébe állítva mindezeket, azt kell, hogy mondanunk, hogy mégis a mi megbocsátásunktól, amit a másik felé gyakorolhatunk, független az, hogy Isten megbocsátott ennek a világnak, a benne élő embernek. Nagyon érdekes ennek az összefüggése. Nagyon sok biblia igét tudnánk erre sorolni. Isten úgy döntött. És ez az ő akaratából jön. Ez a szeretetnek a döntése volt. Hogy ha mindenkori ember nem is közeledik, vagy sokan nem közelednek ő hozzá, ő mégis eltörli a minket terhelő adós levelet. Azt a mérhetetlen nagy adósságát, a bűnnek az adósságát. És ő ebben szuverén úr. Ő így döntött. Jézus Krisztusban cselekedett. És ez, hagyj mondjam, hogy még egyszer az ő akaratából. Így akarta, és az ő szeretetéből jön. De bizony mégis valahogy függvénye lehet ez annak, ahogy mi meg tudunk mások felé bocsátani. Miért és hogyan is kell ezt értenünk? Végigolvastuk a gonosz szolgának a példázatát, és ott a következőt hallottuk, ugye, hogy miközben neki elengedték minden adósságát, ő az első valakivel, aki szembe jött, és neki jóval kevesebbet tartozott, 100 dénárt olvastunk, egy napi munkabér, akkoriban egy dénár volt, mezőgazdasági munkából, meg állattartásból értek nagy részt az emberek. 100 dénár az olyan belátható adósság mennyiség. Azt ki lehetett volna egyenlíteni. De mit is tesz? Ez a szolga, akinek minden adósságát elengedték, rögtön számon kér, tartozol neked, és miközben a másik könyörök, hogy légy türelemmel, megadom neked, belátható volt ez a fajta adósság, ő azonnal követelte. És mit is olvastuk? Folytogatni kezdte, adósok börtönébe zárat, ami így meg nem fizeti minden adósságát. Nem volt hozzá türelmes. Főleg nem volt megbocsátó. És emlékszünk neki, mennyi bocsátatott meg? Mennyit töröltek el? 10 000 talentumnyi adósságot. Mi ez? A 100 dénárhoz. Kedves testvérek, azt látjuk, hogy hogy mégis van összefüggés az, ahogy mi elfogadjuk, kérdés, elfogadtuk-e Istennek a bocsánatát, mi valóban elengedtük-e, hogy is mondtuk, eltörölte. És hogy mindezt a fajta megbocsátást tudjuk-e gyakorolni mások felé, akik sokkal kisebb vétkeket, maradjunk ennél a fogalomnál, halmoztak fel velünk szemben. Csak hogy az olyan ember, aki nem figyel oda Isten bocsánatára, az valóban nem tudja elengedni a másik vétkeit sem. És hogy mondjam, egy nagyon tudatos magatartásnak kell annak lenni, valóban ezt tudjuk is gyakorolni. Mert a mindenkori ember az mindig nagyon tudatos. A mindenkori ember fel tudja emlegetni az őt ért sérelmeket. És talán sokszor hallottunk már ilyet, hogy ha mástól nem, akkor magunktól, ha odafigyeltünk arra, ahogy végig tudjuk sorolni, akár évtizedekről, ezelőttről, azokat a velünk szemben felhalmozott adósságokat, bántásokat, értsük jól, védkezett. És mindezek még ott vannak. És bizony tapasztaltunk talán már ilyet is, ha nem mi, másoktól, hogy szinte beleragadtak a szívükbe. Bocsánat a kifejezésre, mint egy gennyes góc ott vannak a szervezetünkben, mérgezik. Mi ennek a következménye? Akkor az ilyen ember az valóban nem tudja elfogadni Isten bocsánatát sem. Mert ezzel van tele a keze, meg ezzel van tele a szíve. Mert ehhez ragaszkodik. Mi az, amit nekem okoztak? Mi az én velem szemben elkövetett adósság? És sorolni tudnám, hogy ki mikor bántott meg és halmozott fel velem szemben adósságot, vétkeket. És az ilyen ember valóban nem tudja ezt elengedni, kinyílni a kezét, hogy az élő Isten az ő kegyelmével töltse meg azt, meg az ő bűntörő erejével. És szétálladjon az emberben ez a fajta boldogság, öröm és hálaadás. Kedves testvérek, a mindennapokban mutatkozik ez meg. Ahogyan családban, házaspárok között, gyermekeinkkel szemben gyakorolni tudjuk. A gyülekezet közösségében, munkatársi kapcsolatban. És azt látjuk, hogy mégis ez a fajta szeretet, a megbocsátó, megengedő, elengedő szeretet viszi előre a világot. Mert hogyha ott marad mindannyiunkban ez a fajta a védkeknek a szorongatása, akkor azt látjuk csak keserűség, a másik felé való elzárkózás. Sőt, a kegyetlenség, irgalmatlanság lesz rajta került. Értjük már, hogy miért is mondja ezt a mi úrunk, és annak a példázatnak, amit végig olvastuk, a gonosz szolga példázatának a végén is így hallottuk, ez volt a záró verse ennek, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, mármint, hogy nem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő testvérének. Egy történettel, hogy zárjon, nemrég újra kezembe került, második világháború végén történik mindez, valóságos történet. Egy hollandiai misszionárius nőnek a történetében olvastam, ahogy ő komolyan vette azt, hogy bár ő maga is üldöztetés szenvedett a második világháborúban, végén zsidó származású, ő túlélte a koncentrációs táboroknak a borzalmait, édesapját viszont is a nővérét elvesztette, de mégis Isten arra indította őt, hogy második világháború után Németországba menjen, a szétbombázott teljességgel többletett Németországba, és hirdesse az embereknek azt a kegyelmet, amiből ő maga is élt. És leír egy alkalommal, 1947-et írunk, és Münchenben történik mindez, egy-egy ilyen alkalom végén, amikor elmondta Isten bűnbocsátó szeretetét, akkor sokszor az emberek semmit nem kérdeztek, hanem csak csendesen fölálltak és elmentek. És egyszer egy férfi ott maradt a hátsó sorban ült ő, hosszú kabátban leírja, és egy barna kalap azt nyűrögette a kezébe, és egyszer csak az alkalom végén elindult felé. És hirtelen előjöttek az emlékképek, és felismerte az egykori fogvatartó, az egyik legkegyetlenebb börtönőr volt, és teljességgel szinte látva azokat a pillanatokat, amikor egyenruhában oldalán a bőgostorral ott állt, és neki pedig mesztelenül kellett elmondani a fogvatartóink előtt. Átélve a szégyent és a gyalázatot, meg a sokszor fizikai fájdalmakat is. És oda jött hozzá ez a férfi, és azt mondta, hogy igen, tudom, hogy Isten megbocsátott nekem is, és az ő kegyelméből élek. És tudom, hogy úgy van, ahogy mondta, hogy Isten eltörli a bűneinket is, arról többé meg nem emlékezik. De, és itt volt érdekes pontja ennek a történetnek, meg tud-e nekem is bocsátani? És a kezét nyújtotta fel. Döbbenetes, ahogy leírja ebbe az életrajzi vallomásában, hogy nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. Tudta, hogy Isten kegyelméből élő ember, és tudta, hogy ez a kegyelem ez elér sokakat. Mégis valahogy lefelé nézegetett, a pillanatai között rendezve tett, és valahogy próbálta elkerülni ezt a helyzetet. De megfogalmazta magában azt az imádságot: Uram, én fel tudom emelni a kezemet, ennyire képes vagyok, de utána kérlek, hogy te cselekedj, ahogy így leírja ebben a önéletrajzi vallomásban. És azt mondja, hogy csodálatos dolog történt, fölemelte a kezét, oda nyújtotta, szinte valami villámásszerű dolog futott át rajta, érdekesen fogalmaz, átérte Istennek a teljes megbocsátó szeretetét, és ki tudta mondani, hogy megbocsátom. Igen, megbocsátom. Én is megbocsátom. Kedves testvérek, még annyit hagyd tegyek hozzá a történetre, ő nagyon sokat dolgozott annak érdekében is, hogy valahogy az átélt borzalmak után a második világháború Németországában, vagy a második világháború utáni Németországban sokan gyógyuljanak a borzalmakból, és leírta, hogy akik bár borzasztó dolgokat szenvedtek el, mégis túltottak ezeken lépni, úgyhogy Isten megbocsátó szeretetéből éltek, és ezt gyakorolták mások felé. Elengedték a belük szemben felhalmozott lékeket, azok túl tudtak lépni, mindezen azok gyógyulni tudtak, azok az élete helyre álltak. De azok, akik nem tudtak megbocsátani, akik ezeket a sérelmeket, a lényeket, a szörnyűdőket ott tartották magukban, azokban csak nőtt az indulat, a gyűlölet és a keserűség. És az látszott az életükön, hogy ők magukat is tönkre teszik, elérkezik. Kedves testvérek, fejezzük be ezzel, valóban felolvasunk még egyszer ezt az igényt, és gondolkodjunk el ezen, nem csak most itt az Isten tiszteleten, nem csak talán egy-két nap múlva, hanem legyen ez, ahogy ezzel kezdtük az éves vezérigényt is, a gyülekezet életére nézve, átgondolva a mi kapcsolatainkat gyülekezeten belül, de a családon belül, házastársok egymás felé, gyermek-szülő viszonylatában, vagy éppen a munkatársak között. Tudtuk-e gyakorolni, gyakoroljuk-e az elengedést, vagy mondjam, az elengedés szeretetét, a megbocsátást. És mindezt azért, mert mi is megbocsátásból, kegyelemből élő emberek vagyunk. Nekünk a legnagyobbat, a bűn terhét, a kifizethetetlenül nagy adósságot bocsátották meg. Hogy is szólt tehát ez az ige a Máté Evangélium 6. fejezet 14. versében Jézus is mondja, mert ha az embereknek megbocsátják a vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyának. Így legyen. Amen. Hagyjuk meg bennünket, csendesedjünket, és ahogy gyakorolni szoktuk először, csendes percre hagyjuk. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, köszönjük a Te szabadat hozzánk, az engesztelő szót, a bocsánatot hirdető szót, ahogy Jézus Krisztusban cselekedtél értünk, ahogy a legnagyobb szeretetet tapasztalhattuk meg tőle Krisztusban. És ahogy, Urunk, bizony, milyen jó, hogy sokan már tapasztaltuk, és tapasztalják is meg minél többen. Isten, ami adósság terhünket, a kifizethetetlenül nagyot Krisztusban elengedte. Urunk, add, hogy ez mindig előttünk legyen, hogy ezzel a hálaadással, ezzel az örömmel tudjunk élni, és ebből a szeretetből, mert ebben érthetetlen nagy szeretet van, tudjunk cselekedni is mások felé. Hogy tudjuk elengedni az emberek vétkeit, amit velünk szemben okoztak. És bizony sokszor talán úgy is, hogy bár szembesítettük őket mindazzal, amit nekünk okoztak, számán kértük az adósságukat, azért is, hogy emlékeztessük őket, és hogy ki tudják mondani, hogy bocsáss meg nekem, mégsem tették meg. Urunk, sokszor bizony így is el kell engedni az adósságokat, a vétkeket, hogy a másik az nem kér bocsánat. Urunk, kérünk, így is cselekedj velünk, és hátunk. Tudjuk tovább adni a megbocsátó szeretetet. Ahogy tetszik, apró pénzre váltani azt a nagyot, amit mi magunk kaptunk tőle. Így cselekedj velünk, rajtunk, általunk, családunkban, házastársak között, gyermekeinkkel szemben, és a gyermekek a szülőkkel szemben, a nagyobb családban, akár több generáció között is, a gyülekezet nagy lelki családjában is. Urunk, add, hogy egészen megtanuljuk, egészen a szívünkbe vésünk ezeket, és hogy a minden napokban gyakorolni is tudjuk. Kérünk, te légy velünk, így áll meg következő napunkat, hetünket, egész esztendőnket, életünket. Jézus Krisztus a te nevednél kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tél az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Tehát záró énekünk 625. dicséretünk az új énekeskönyvből az első és a harmadik verse. Te hozzád jövünk már Istenünk, ne szóljuk igény hiába, nem véletlen sosem az ének választása.